napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Tegnap országos szinten belpolitikai viharokról beszéltünk itt a Naprakész műsorban. Most kisebb mértékű helyzetet elemezünk, mert hát van jó a nap alatt, de hát úgy látszik, hogy hagyományosan ez is vitát képezi manapság már a magyar közösség körében. Hogy miről is lesz szó, az hamarosan kiderül, ugyanis jeles vendégül itt mellettem a stúdióban Sós Zoltán, a Maros megyei múzeum igazgatója, marosvásárhelyi politikus személyében. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Szép estét kívánok mindenkinek, és köszönöm a meghívást.
Élőadás lévén, mint már jeleztem az előzetesben is, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, ha a műsor idője alatt igénybe veszik elérhetőségeinket, mégpedig telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, vagy a 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfalunk száma a 0740 274 1 6 5-ös, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most kezdjük azzal a bizonyos jó hírrel, mégpedig arról van szó, hogy október 16-án felavatták a Marosvásárhelyi vár udvarán azt a makettet, amely a vakok és gyengénlátók segítségére szolgál, és amely ráírással is a vár történetét teszi elérhetővé mindazok számára, akik ezzel a fogyatékkal élnek. Ez egy nagyon jó hír, és mint bebizonyosodott, a odalátogatók is értékelik, de nem ilyen egyszerű a képlet, mert hogy az előzmények sora az úgynevezett politikai csörtéhez is vezetett, ha jól értettem a sajtóhírek szerint. Tehát akkor arra kérném, hogy vázolja röviden, hogy hogyan is történt ennek a makettnek az elhelyezése, és miért is került első pillanatba oda, ahova került.
Hát ugye a múzeumnak az elképzelése szerint, illetve hát az egész óvárost, ahogy a műemlékileg védett övezetet mi igyekszünk egyrészt monitorizálni, másrészt ugye az a megfelelő állami szervek lévén nem végzik a munkájukat, próbáljuk mi valamilyen szinten marosvásárhelyiek ezt lelkesen végezni, és hát az az elképzelés, hogy ott van a Marosvásárhelyi vár már 2 éve átadva, nem történik nagyjából semmi benne, üresen állnak az épületek. Habár mi felajánlottunk több kiállítást a Városházának, egyelőre nem volt előrelépés ezen a téren. Ugye itt felajánlottunk egy olyan kiállítást, ami a marosvásárhelyi festészetet 100 festményben mi megcsinálnánk a kiállítást, csak a helyet kéne adják, illetve a fegyver kiállításunkat adnánk a város rendelkezésére, bocsájtanánk, ami 400 fegyver 16. századtól napjainkig. Hát mondom, egyelőre ezekre még nem érkezett pozitív válasz, nemet sem mondtak, de egy nagy köd van. Lehet, hogy nem tetszik az ajánlattevő, nem tudom. Ugye ennek kapcsán azt mondtuk, hát akkor addig is, ameddig a városházán gondolkoznak, mi lépünk egyet, és a várnak egy ilyen kis plasztikáját, ami gyakorlatilag 3D-sen bronzból kiöntve bemutatja az egész várnak, hogy is néz ki az épületeket, fontosabb épületeket. Ezt kihelyeznénk, amin braírással ugye a vakok számára is elérhető válik a vár történet, illetve először megtapasztalhatták, hogy milyen is a vár formája, hiszen nem tudták ezt másképp. Ugye a projekt nagyon röviden, az kb. 3 éve indult, Orbán László csíkszeredai művész kezdeményezésére, aki először elkészítette műanyagból a makettet, majd ezt át Berze Imre, székelyudvarhelyi szobrászművész ügyességét dicséri, hogy ez át lett ültetve agyagba, majd ki lett öntve bronzból, ezt mind a megyei tanács támogatásával valósítottuk meg, és végül hát a jó több mint egy éve, tehát egy másfél éve mondhatni, megkeresett a Rotary Téka elnök Varga Imre, aki azt kérdezte, hogy van-e olyan projektünk, amiben tudnának segíteni, és hát, hogy fogyatékosokkal is foglalkozik ez a projekt, fogyatékosokon is segít, annál inkább örömmel támogatták, a talapzat, az a Rotary téka adományaként került ide. Na most mindez összeállva, ugye elindítottuk, mint jól nevelt vásárhelyi polgárok azt, hogy építési engedélyt kérjünk nyilván. Az a válasz érkezett pár hónap után, hogy ez nem összeegyeztethető a vár területrendezési tervével. Magyarázat nem volt, nyilván én tudom, hogy az Európai Uniós pályázat miatt 5 évig van egyfajta tiltás, hogy addig nem lehet építési engedélyt adni más létesítményekre. Ekkor az egyik tanácsos javaslatára ugye volt egy mentő ötlet, hogy a várban még van fölállítva néhány ilyen, vagy néhány alkotás, mondjuk úgy, van egy modern szobor, ami Mircea Cantor alkotás, illetve egy zászlót állítottak fel az idén tavasszal, egy zászlórudat, és azok egy ideiglenes engedéllyel kerültek kihelyezésre. Született így az ötlet, hogy akkor ennek a maketnek is legyen egy ideiglenes engedélykérése, amit így elsőre nem mondták azt, hogy nem lehet, és hát a megnyitó, vagy az avatás előtt jött a probléma, hogy akkor az öt két nap azt szóltak, hogy szó se lehet róla.
Itt álljunk meg egy picit, megengedi, kinek milyen problémája van egy Marosvásárhelyi vár makettel?
Nos, hát a vicces az volt, hogy az indoklás, mert ugye én azt kértem, hogy rendben van, ha el kell mozdítani, elmozdítjuk, de mondják el, hogy miért, hogy én is értsem meg azok az emberek is, akik támogattak, meg esetleg azok a marosvásárhelyi polgárok, akiket érdekel még ennek a városnak a sorsa. Annyit mondtak, hogy nem alkalmas a pillanat, tehát hogy miért azt nem tudom, tehát nem volt semmi más, illetve, hogy most elfoglaltak, és nincs idejük ezzel foglalkozni. De hát én mondtam nekik, hogy nem kell foglalkoznak, mert minden kész van, csak egy papírra rá kell írni, hogy ideiglenesen használhatjuk azt a közterületet a múzeum épülete előtt. Na végül felszólítottak, hogy semmiképpen nem lehet, akkor született a mentő ötlet, a megyei tanács egyik beruházási son dolgozó kollégával egyeztettem, és hát ugye kiderült, hogy az épület mellett 1 méter a megyei tanács tulajdona, úgyhogy aznap a Városház alkalmazott, hogy a nagy izgalmára nem tüntettük el a bronzmakettet, hanem csak beraktuk a múzeum fala mellé. Ugye hát onnan már azt hiszem, hogy aki követte az eseményeket, igaz, ez csak inkább Facebook komment, látta, hogy ott több csörte is volt végül. Köszönet a marosvásárhelyi polgároknak, akik kiálltak mellettem, és amellett, hogy ezt igenis föl kell állítani, mert hát pár nap után a hivatalból érkezett egy jelzés, hogy hát akkor mégiscsak ki lehet ezt állítani, nem olyan rossz. Igazából én nem akartam ebből semmilyen politikai eseményt kovácsolni, de hát mindig a városvezetőnk úgy látszik, hogy gondoskodik arról, hogy a reklámot biztosítsa, és ugye most a mai nap folyamán jelezték, hogy akkor vissza lehet helyezni, és most már megcsodálható a bronzmakett azon a helyen, ahol eredetileg is elképzeltük.
Van egy bizonyos súlya, tehát nem olyan könnyű azt mozgatni.
Nem, ez daru kell, így van. Hát ez egy 600 kilós alkotás, úgy kőtalapzattal együtt, körülbelül 6-700 kiló, és hát ott ilyenkor mindig rendelünk egy gépet, és az áthelyezi nekünk a...
És akkor most hol lesz az új helye?
Hát ott, ahol eredetileg volt, és kényszerültünk elmozdítani, kb. 5 méterre van a múzeum épülettől, ugye, és hát a múzeumnak az előteriben van, de mégiscsak az út mellett, és ezért sokkal jobban látható, élvezhető. Úgyhogy innentől kezdve most kihelyezzük a talapzatra a feliratot is, 3 nyelven, mert most csak ugye brailleírással olvasható, aki azt érti, és akkor fel lesznek tüntetve a támogatók is, hogy megyei tanács, a múzeum, illetve a Rotary téka klub és Rotary téka csoport. Úgyhogy köszönjük szépen nekik még egyszer ezt a nagy vonalú.
Városi tanács vagy polgármesteri hivatal?
Hát föl volt kínálva a lehetőség, de nem implikálódtak. Most ugye fölmerült annak a lehetősége, hogy esetleg érdemes lenne Marosvásárhelyen, mint más európai városokban, nem csak egy helyen, mint Marosvásárhelyi vár, hanem például a Bolyai téren is lehetne egy ilyen kis bronz makett, lehetne a Színház téren, egy a Főtérről, vagy akár a Kultúrpalota környékén, tehát lehetne több ilyen kezdeményezés lebonyolítani. Városi költségvetési szinten ez azt mondhatom, hogy nem tétel, hiszen az egész költség körülbelül egy olyan 70 ezer lejbe került, öntéssel, fölállítással, kőtalapzattal, mindennel együtt. Hát innentől kezdve csak az a kérdés, hogy a tanácson keresztül ez hogy tud működni, megszavazódni, kibonyolítsa le ezt a projektet, hiszen ezek mind hosszadalmas munka, tehát a két év egyébként nem azért kellett, mert olyan hosszú a mintázás, hanem mert ez egy léptékarányos bronzöntvény, ami azt jelenti, hogy a mostani öntvény ugye a várnak az 1:200-asban leképezett modellje, ami teljesen élethűen léptékarányos, és ezt kell mindenhol végigcsinálni, tehát ez felmérési rajzok kellenek.
Nem akarok senkinek ötleteket adni, és Isten ments, hogy meg is, vagy valakinek a figyelem középpontjába kerüljön ez az alkotás, de azért csak meg kell kérdeznem, hogy mennyire rongálás biztos ez a makett.
Hát, ha csak valaki egy nagy kalapáccsal nem áll neki, akkor nem tud ártani igazából, mert a maga bronzöntvény az nagyon kemény anyag, a kőtalapzat andezitből van, tehát mozgatni nem lehet, ha esetleg valakit az aggaszt, hogy ez leborulhat, tehát a maga a gép is nehezen tudta megemelni, tehát ez nagyon stabilan áll, úgyhogy ezzel nem lesz probléma, illetve hát mivel a múzeum előterében van, ugye a múzeum kamerái azt a területet lefedik, úgyhogy ha bármilyen probléma lenne, azt mi rögtön tudnánk is jeleznénk a rendőrség fele.
Tudomásom szerint a vár területe is őrzött éjjel-nappal.
Hát mondjuk ez igaz, viszont az egy szál őr azt a 4 hektárt nagyon nem tudja átlátni, tehát neki egyetlen egy feladata van, hogy a bulevárd, vagyis a vársétány felüli bejáratot ugye felügyeli. Vannak még ott a városházának alkalmazott, ők karbantartásra foglalkoznak, de hát ugye az nem állítaná meg egy esetleges vandalizmust, de hát remélhetőleg erre nem kerül sor, hiszen ez végül senkinek nem ártott, semmilyen nemzeti szimbólumot nem tartalmaz, mindössze egy ártatlan vármakett, ami segíti a látókat és nem látókat egyaránt, hogy jobban megértsék, hogy hol is vagyunk Marosvásárhelynek a vár területén.
Egyéb iránt óriási az érdeklődés iránt, ha jól értettem, mert az összes csoport, látogatócsoport az külön megáll, és megcsodálja ezt a...
Nyilván ez segít tájékozódni, és meg egy érdekesség is, úgyhogy mi most már azt várjuk, hogy általában ezeken a bronzalkotásokon szokás, hogy melyik az a pont, ami a legszimpatikusabb lesz, hiszen az lesz a leginkább, ugye, hogy úgy mondjam, az fognak a legtöbbet hozni, és az szépen ki fog fényesedni, tehát az onnan fogjuk tudni, hogy melyik, gondolom, a templomtornya lesz a legizgalmasabb, de majd meglátjuk, hogy mi tetszik a leginkább a kedves látogatóknak.
Ki kell tartani, hajrá, Sós Zoltán ír egy kedves hallgató.
Köszönöm szépen.
SMS-ben. Mondjuk örventem volna, hogyha egy keresztnévvel bemutatkozik, hogy tudjuk egészen pontosan, hogy honnan is érkezett ez az SMS. Egyéb iránt csodálkozom azon, amit elmondott, és csodálkozom azon, hogy így csörte volt a városi RMDS szervezeten belül magával a makettel, mert hogy ott a másik szobor kérdése, amely első látásra nagyon simán átment a városi tanácson, és csínen van a dolog. Ugyebár a Bethlen Gábor szobor állításra gondolok, és említette azt, hogy 70 000 lejjebe került volna ennek a makettnek.
Igen.
Na ott viszont jóval nagyobb összegről van szó,
hát nyilván,
és mégsincs aggályoskodás.
Nyilván az egy 5 méternél nagyobb köztéri alkotás, amire még rájön a talapzat, tehát azt annak idején a 400 éves évfordulón a csapattal együtt indítottuk el, és választottuk ki a művészi zsűrivel együtt a Harmat István alkotását, majd ugye ezt az új tanácsosi csapat átvette ezt a kezdeményezést, és tovább vitte. De hát ugye akkor már meg volt szavazva a helyszín, mi nagyon ragaszkodtunk, hogy főtéri helyszín legyen, és ki tudtuk használni egy picit azt a... Ugye hát a Flória kampányba is előkerült a 400 éves vásárhely, és azt mondtam, hogy na most meg lehet ezt az embert szorongatni, mert hogyha ő büszke arra, hogy ez a város 400 éve királyi város, ugye ahogy a kampány mondja, akkor Bethlen Gábornak a főtéri helyszín nem kéne probléma legyen, mert ha nem, akkor ellentmondással szembesültünk. Na de hát úgy látszik, hogy ez bevált ez az elképzelés, hiszen már akkor az előző tanácsban megszavaztuk azt, hogy a főtéri helyszín lesz a szobornak a felállítására, és hát később ugye a közbeszerzési eljárások miatt újraindult a pályáztatás, úgymond, és hát ugyanaz a szobor ment tovább, Harmat István marosvásárhelyi származású szobrászművész, úgyhogy itt azért a tanácsosoknak volt segítséget nyújtottak ebben, hogy előre menjen, és főleg Furó Itkának köszönöm, hogy ezt vitte, ezt az ügyet, mai napig viszi. És hát persze igazából ott az egyik nézeteltérés a szobor körül az volt, hogy miért pont ez az alkotása, miért pont a Harmat Istváné. Végül a szakmai zsűrit megkértem, hogy továbbítsa, és ez az elképzelés maradt. Véleményem szerint ez jó dolog, hiszen a köztéri alkotásoknak ugye azért nagyon fontos, hogy az, aki készíti, és a zsűrizők olyan embereknek, akik már csináltak, készítettek ilyent, és tudják, hogy mit kell tenni. Úgyhogy végül is én nagyon kíváncsi vagyok, állítólag jövő év második felében kell állnia a Bethlen Gábor szobornak a Rózsák terén, úgyhogy nagyon drukkolok, hogy sikerüljön, és hát nyilvánvalóan ott leszek az avatáson is, mint a kezdeményező, mint az egyik fő kezdeményező, és én örülnék, hogyha látnám azt, hogy Bethlen Gábor végre elnyeri a méltó helyét Marosvásárhelyen.
Csak hogy van egy kicsi bökkenő. Állítólag, mert ugyebár minden paritásos módon zajlik itt Marosvásárhelyen, még az is, ami megvalósul, a erdélyi iskola Skalárdinál a szoborcsoporttal gondok vannak. Nem lehet Bethlen Gábor szobrát hamarabb felavatni, mint a Skalárdinál. Baj az, hogyha tolódik a szoborállítás?
Most én nem tudom, hogy az erdélyi iskola szoborcsoport kapcsán van-e ténylegesen konkrétan gond az öntéssel, vagy úgy értem, hogy ott is megvan a művész, ki van választva, a szerződés megkötve. Ha minden igaz, mindkét szoborcsoport, vagy szobor ugye jövő év végére meg lesz. Most ugye az a kérdés számomra, hogy közben még lesz egy szoboravatás a Júlió Hosszú kardinálisnak a panóba, ami ugye elvileg, ha párban gondolkozunk, akkor ott van a régi adósság, a Sütő András szobor. Most függetlenül attól, hogy ki, hogy és mit érez Sütő András kapcsán vagy körül, én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet volna szabad kihagyni, ezt a helyzetet, tehát kellett volna kérni, hogy rendben, ha ragaszkodunk a Júli Hosszúhoz, mert ugye ő az egyesülés körüli eseményeknek egy fontos személyisége volt, akkor a Sütő András szobort se hanyaguljuk el, vagy legyen egy másik olyan szobor, aki méltóan ellensúlyozza, és azt tudjuk mondani, hogy ugye itt főleg a szimbolikáról van szó, hogy milyen ereje van a mai tanácsnak, a mai közösségnek a tanács által, és ezt kell bemutatni, ezt kell éreztetni, hogy igenis odafigyelünk és gondoskodunk arról, hogy ezek működjenek.
Ha már zsűrizést említett, akkor jól mondom, egy vagy két héttel ezelőtt zsűritag is volt Sós Zoltán. Ugyebár a Bernádi Napok rendezvény sorozata keretében a diákvetélkedő zsűri tagja volt. Na már most van egy másik nagyon fontos objektum, és ilyenkor a Bernádi Napok alkalmával a volt polgármesterrel kapcsolatos múlt, és az ő cselekedetei úgy nagyobb nyilvánosságot kapnak, vagy felhevülnek a vele kapcsolatos dolgok. Ott van a kultúrpalota. Átfogó, átrendezési, renoválási terv folyamatban van a kultúrpalota. Apró dolgok történtek ott az épület körül, de a teremben levő tetőszerkezetnek a rehabilitás, csodálatos orgonának a felújítása az csúszik. Miért?
Hát a jelenlegi problémák ugye ahhoz kötöttek, hogy a tervet, amit készített a kivitelező, az első körben ugye a minisztériumnál a Műlőműki Felügyelőség ugye nem adta meg az áldását rá. Most a nyár folyamán a tervet kibővítették, és augusztusban végül elfogadták, és hát most született meg, éppen a mai napon tárgyaltunk a megyei tanáccsal, hogy végre megvan az összes engedély, építési engedély, minisztériumi engedély. Kiadták a parancsot ugye az építés felügyelőnek, hogy el lehet indítani a munkálatokat, így már nincsen semmilyen adminisztratív akadálya ennek, úgyhogy jövő hét elején fogjuk úgymond megcsinálni ezt a grafikont, ezt a beruházási grafikont, ami kapcsán a sürgősségi vagy a prioritásokkal kell kezdeni. Nyilván az első számú az a tető, hiszen több ponton ázik a kultúrpalota, és nem a cseréprészeken vannak problémák, hanem a bádognál. Ugye a kultúrpalotának a fedélszékét körülbelül 75%-ban bádog borítja, az utcáról a cserép látszik, de szinte mindenhol máshol bádogfedés van, és hát ez a bádogfedés ugye körülbelül 40 évvel ezelőtt, vagy több mint 40 éve készült, ennek a korodálódása lévén ugye több helyen vannak szivárgások, beázások, illetve amikor a kultúrpalota külső világítása készült, akkor is gondatlanságból több helyen bejukasztották a bádogot, és ott bizony ázások vannak, annak ellenére próbáltuk kiküszöbölni, tehát az lesz az első, amit kérünk, majd következnek a sorban ugye a tükörteremnek a festése, a könyvtár, lépcsőház, a homlokzatok, és végül ugye az orgona felújítása, ami valóban egy nagy feladat lesz, hiszen nem könnyű ezt a nem kis feladat ezt az orgonát felújítani, és azt is elmondom, hogy miért. Ugye, mint a romantikus hangzású szecessziós orgonáknak az egyik nagyon ritka példánya, amit nem hangoltak át a 70-es években, akkor volt egy új divat hullám Európában, hogy egy modern hangzást adtak ezeknek. A Marosvásárhely megőrizte az eredeti hangzását, és ezt külön kérték a szakértők, hogy ezt meg kell őrizni, mert ez egy nagyon nagy adottsága ennek az orgonának. Nyilván az is egy nehézség volt, hogy milyen restaurátor cég végzi el. Az első javaslatokat, amit a Ployesti cég, aki megnyerte a pályázatot, nem fogadtuk el. Végül a Szász Hermányi orgonaépítő műhelyel úgymond azt elfogadtuk mi is, ők is, és akkor velük fogjuk az orgonát felújítani. A tervet, tehát az eredeti hatástanulmányt készítő orgonaépítő manufaktúra, pécsi orgonaépítő manufaktúra pedig felügyeli, tehát hogy mindvégig megmarad egy komoly szakmai felügyelet.
Talán, ha nem tévedek, de lehet, hogy tévedek, ők közreműködtek a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián a közelmúltban és ünnepélyesen októberben átadott orgona, felújított orgona újjáépítésén is. És amint mondta, érdekes dolog, hogy azt az orgonát is áthangolták az évek folyamán, és most visszaálltak a múlt század elejé, a 20. század elejé hangzásokhoz olyan mértékben, hogy teljesen az eredeti alkatrészeket, amit megmentődött, azokat beépítették és csináltak hozzá pont olyan alkatrészeket, és csodálatosan hangzik. Hát, ha a vásárhelyi orgona is ilyen formán megúszta, de mennyi időbe telhet ennek a csodálatos hangszernek az újra megszólaltatása eredeti hangzásból?
Hát ugye 4600 sípról beszélünk, azokat szinte egyenként át kell vizsgálni, ami olyan, azt ki kell szerelni, és el kell vinni műhelybe felújítani. Valószínűleg, hogy valamennyi sípot át fognak vizsgálni. Az eredeti terv szerint ugye 9 hónap áll rendelkezésükre az orgona felújítására. Én bízom benne, hogy ezt meg tudják csinálni. Amit még kértem viszont, hiszen nem vagyok meggyőződve, hogy 9 hónap elegendő lesz, amit kértem a beruházótól a megyei tanács jelen esetben, hiszen a pályázatot azt ugye közösen készítettük, hogy a nagy teremet ne zárjuk le 9 hónapra, mert az elég nagy nehézséget fog okozni, hiszen a városba ugye köszönhetően a városfejlesztési, és itt idézőjelet teszek, politikának nincs más hangverseny, koncertterem, ami ekkora befogadó képességű legyen. Tehát 100 éve ezzel gazdálkodik Marosvásárhely. Ez ugye a jelenlegi szabályozásoknak megfelelően mindössze 700 embert fogadhat be. Ha a kollektív baleset óta, ugye, azelőtt 850-900 főjét is be lehetett engedni, most már nem lehet. De ha 9 hónapra lezárjuk, el lehet képzelni, hogy ez milyen torlódásokat, gondokat fog okozni. Nyilván annak idején javasoltuk, hogy fontos lenne a városnak egy másik rendezvényterem építése, ami egy modern rendezvényterem, akár 1500 főre is, és akár csak a Budapesti Művészetek Palotája itt is elférne, hiszen nagyon sok rendezvény van, amit mi már nem tudunk beengedni, például a rockkoncertekkel nem tudjuk beengedni őket, hiszen a palota szerkezete nem arra volt kitalálva, építve, és károsítaná. Ezért nagyon sokszor ugye sportcsarnokba kell menni, ahol viszont rossz az akusztika. Na most a kultúrpalotán az lenne a kérésünk, hogy egy hónapot bocsájtanánk a restaurátorok rendelkezésére, hogy mindent szedjenek szét az orgonából. Utána újra nyitnánk a nagy termet, és egy fél év után, amikor a sípok megvannak, akkor megint bezárjuk 2-3 hónapra. Tehát, hogy egy kicsit így áthidalni ezt a nehéz időszakot, nem beszélve arról, hogy a városi, vagyis a megyei tanácshoz tartozó filharmóniának az a lételeme, tehát hogyha mi 9 hónapra bezárjuk, akkor nekik ugye ez számos adminisztratív problémát fog okozni.
És egyre népszerűbbek a filharmóniák.
Hál' Istennek!
Egyre nagyobb művészeket hívnak meg, úgyhogy az tényleg a város művelődés életében egy nagyon nagy érvágás lenne. Hát bízunk benne, hogy ez megtörténik. Tehát mikor foghatnak neki a tetőszerkezet munkálatai elkezdésén?
Én bízom benne, hogy decembertől már dolgozni fognak.
Időjárásnak figyelteni?
Igen, hát igazából a tetőszerkezetek javítása sokszor még előnyösebb télen. A csapadék talán kiszámítható, persze még jöhetnek hóviharok vagy erőteljes havazások, de még mindig kisebb kárt tud okozni egy ilyen, mint hogy mondjuk egy nyári zápor egy nyitott fedélszéknél, ott el lehet képzelni, hogy milyen mennyiségű vizet tud bezudítani a szerkezetekre, és még akkor is, ha lesznek védőfóliák, természetesen, hogy az nem elegendő, úgyhogy én azt mondom, hogy még szerencsésebb is, ha a bádog az télen kerül kicserélésre, felújításra, és hát nyilván ez fogja valamennyire érinteni a galériák működését is, mert annak a felújítása idején azt a szárnyat le kell zárni, ki kell üríteni a festményeket, hiszen egy nagy értékű festményekről beszélünk, nem engedhetjük meg magunknak azt a kockázatot, hogy ugye ezek sérüljenek bármilyen formában. Hát ugye inkább az a nehézség, hogy valamennyi kulturális intézményt a megyei tanács tart fent, és nehéz így a megyének is, ugye ez egy teher, még akkor is, hogyha ezt szívesen csinálják, és igyekeznek a lehetőségekhez képest bőkezően fenntartani ezeket az intézményeket, de hát ott van a város, ami évi több mint 1 millió eurót költ kultúrára, idézőjelbe tettem megint, és semmilyen támogatást nem hajlandók ugye a kultúrára. Hát most ugye ne beszéljek magam ellen, a vásárhelyi forgatagot végül az idén is fogják támogatni körülbelül, ha minden igaz és kifizetik, az egy olyan 35 ezer eurós összegről beszélünk.
Ez az idei?
Ez az idei forgatag.
Jövő évi?
Az idei.
Tehát annyiben tetszik még a város?
Igen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig kedden délután 5 óra 39 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Jeles vendégül itt mellettem a stúdióban Sós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, valamint az RMDS Marosvásárhelyi Szervezetének kerületi elnöke személyében. És akkor engedjen meg egy személyéhez köthető témakört. Első látásra úgy tűnik, hogy eléggé sajátos helyzetben van Sós Zoltán, mert hogy egy olyan intézményt vezet, amely a megyei tanács felhatósága alá tartozik, viszont politikailag a Marosvásárhelyi RMDS szervezet jeles tagja és körzeti elnök is. Erről egy picivel később kérdezem, ha megengedi. Most inkább arra világítanék rá, hogy mennyire kényes a helyzete, ugye már közeledik december 1-e, és a Maros Megyei Múzeumnak kutya kötelessége ezt az ünnepet megülni, ha tetszik, ha nem. Mert hogy történelmi eseményről van szó, hogyan viszonyulnak hozzá, mivel készülnek, mi lesz december 1-én, illetve előtte és utána a Maros Megyei Múzeum szervezésében milyen rendezvények lesznek?
Hát ugye ez a kérdés már több mint egy éve foglalkoztatja az egész közösséget, hiszen számos magyar szakember dolgozik, román szakember, és akkor ezt így hál' Istennek munkaközösségen belül normális a kapcsolat, meg a viszony, meg nincs, senki nem hiszterizálódott, hogy akkor most ezt kell, vagy azt kell csinálni, így nyugodtan tudták a kollégák végezni a munkájukat, és hát amivel mi igazából készültünk, vagy szeretnénk készülni, az, hogy egy picit kritikusabban, ha lehet megközelíteni ezt az egész december 1-ét. A múzeum, egy olyan kiállítást szervez, a Néprajzi Múzeumban lesz, ami a nagy háborúról szól, tehát nem elsősorban az egyesülésre van a hangsúlytéve, hanem maga az előzményeket próbáljuk föltárni, hogy mi is történt 18-ban. Hogyan jutottunk el odáig, mik az előzmények, mik a háborús események, hogyan jutott a monarchia végül, hogy gyakorlatilag 1918. szeptemberében még ott van egy több milliós hadsereg, és októberben már ugye szétestünk. Annak köszönhetően, hogy kitör Budapesten az őszirózsás forradalom, aminek a következményeit ismerjük. Ugye az őszirózsás forradalom kiváltók, ahogy az, hogy Károly Mihályt nem akarja negyedik Károly akkori király kinevezni miniszterelnöknek, és hát miután ugye Károly Mihály kineveződik miniszterelnöknek, hát meglátszik az, hogy miért nem akarták kinevezni őt, ugye feloszlatja a hadsereget, kijelent, hogy nem akarnak katonát látni, stb. És mindez oda vezet, hogy a magyar, az egykori magyar királyság darabjaira hull, persze jelentős nemzetközi segítséggel. Amit még hozzá kell tenni, ugye az, hogy a december folyamán ugye a fokozott erdélyi helyzetben a román közösség érzi úgy, hogy egy nagy gyűlésen ki kell fejeznie azt, hogy egyesülni szeretne Romániával, hogy megvalósítsa azt a román álmot, amiben ugye a MÁV akkori vezetése jelentős segítséget nyújt, sőt parancsot kapnak, hogy szállítsák ingyenesen a vonattal a részvevőket. Ennek az ellensúlyozására ugye a magyar közösség megszervezi december 22-ét Kolozsváron, ahol viszont egy 60 ezres tömeg gyűl össze, tehát Gyulafehérváron a bevett szám az a 100 ezer, amit a történelemkönyvek írnak. Kolozsváron kb. 60 ezer magyar gyűl össze, akik viszont kimondják, hogy nem szeretnének elválni Magyarországtól. Tehát nagyjából ezeket a történelmi eseményeket járjuk körül. A következményeket ismerjük. A december 1-jét ugye azt már megváltoztatni nem tudja a mai generáció, mi elmondjuk azt, hogy mi történt akkor, és ezt objektíven igyekszünk elmondani, illetve hát ami még lesz, hogy a Kultúrpalotában a román modern kortárs román művészeti galéria az délután 6-ig nyitva lesz, tehát ez amit a múzeum készült, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fair, hogy elmondani mind a két álláspontot. Tehát ugyanúgy a kiáltószóról beszélni, Kós Károlynak a kiáltványáról, és elmondani azt, hogy milyen nemzeti eufória volt a román oldalon december 1-én 1918-ban. Ezt kell tudja a mai fiatal is.
Engedjen meg egy kényesebb kérdést ezzel a témával kapcsolatosan. Nyomás gyakorlódik-e önökre bizonyos kulturális civil szervezetek részéről, vagy azok részéről, akiket tudjuk hagyományosan, hogy idestól a rendszerváltás óta milyen nyomást gyakorolnak ilyen jeles események?
Szerencsére nem volt ilyen problémánk, tehát ezt nyugodtan állíthatom, hogy nem kerestek meg sem engem, sem az aligazgatónő kolléganőt, Pop Angelát sem keresték meg, hogy nyomás alá helyezzenek. Mi elmondtuk a megyei tanácsnál, hogy mit szeretnénk, megértették, úgy vettem észre, hogy tetszik nekik ez az ötlet, hogy ilyen problematizálva mutatjuk be, nem egy ilyen euforikust valamit akarunk bemutatni, hiszen ha ma körbenézünk Romániába, azért eufóriára egyáltalán nincs okunk, és hát ugye jó példát mondjak, valamelyik nap a sajtóba olvastam, hogy ott van Gyulafehérváron ez a tapsplac, amit annak idején létrehoztak ugye az egyesülés kapcsán, és hát annak a felújítási munkálatai jelentősen lemaradtak, mert nincs kormány, nem volt költségvetés kiegészítés. Tehát ez egy ilyen nagyon visszás helyzet ma a Romániában, hogy ha valakinek fontos kéne legyen ez, akkor ugye a mai kormány. Ugyanúgy nincs költségvetés kiegészítés se a megyei tanácsnak, se a múzeumnak se, tehát minden intézmény szenvedettől az áldatlan állapottól.
Hát követelik is a miniszter fejét több oldalról is, de hát ez nem biztos, hogy megoldja a kérdést. Hallgatók vannak a vonalban, Jenzi Nemes Attila kollégám. Jó estét kívánunk, hallgatjuk Önt.
Jó estét kívánok, nem tudom, lehet, ha már többen vannak, de én Májer vagyok, még valóban.
Üdvözlünk, Pályani úr, röviden és velesen, nagyon, de nagyon röviden, röviden.
Nagyon röviden, igen. Tisztelt Sőr Zoltán úr, nem az első alkalommal beszélgetünk. Tényleg tisztelem azt az embert, aki a történelmet propagálja, tehát előre megmutat minden fiatalnak azt, a valóságot, ami a történelem. Ezt tényleg meg szeretném kérdezni, és válaszoljon. Mert én nagyon sokat hallgatom. Elnézést kérek. Jon Csorán urat is. aki a történelemmel foglalkozik, és tényleg mindig igazságot beszélnek, ön is, és Öncsorán is. Na hát, ezt tovább fejleszteni lehet, vagy csak azt kell megtanulni, amit a vezetőség akar a történelemből. Köszönöm szépen!
Köszönjük a kérdését.
Köszönöm a kérdést.
Arra kérem, kedves igazgató úr, hogy ne válaszoljon most, hogy ne tartsuk a másik hallgatót.
Jó,
is
persze.
Vonalba, úgyhogy tegye vissza a fülhallgatót. Haló!
Igen, jó estét kívánok, nagyon röviden, kedves Sors úr. Azt szeretném, ha valahogy lenne egy fogadó órája, mert több mint 4 éve, hogy se személyesen, se telefonon, mindig csak Andreával találkozunk, ugye? És szeretnék önnel személyesen beszélni. Mikor tudok?
Jövő héten összehozzuk a találkát, ezen nem újon. Jövő hét hétfőtől ott vagyok az irodában, úgyhogy összehozzuk a egyeztetünk, és összehozzuk a találkát, nincsenek semmi akadálya.
Ugyanaz a telefonszám, amit...
Igen, igen,
jó,
igen.
Van,
nem, egy más kolléganő lesz, de jelzem neki, és akkor várom szeretettel.
Jó, jó.
Szép estét kívánok, Rádia Asszony, és akkor Májár úrnak is most itt van az ideje válaszolni.
Igen, hát a történelem nekem ez az elképzelésem, elvem, és legalábbis az egyetemi éveim óta ezt szeretném, hogy egy-egy történelmi eseménynek a hátterét kell megmutatni. Az, hogy mi a mai politikai hivatalos álláspont, azt tudjuk, és... lévén, hogy ma Romániában nincs egy ilyen jellegű propaganda gépezet, mint ami volt a 80-as években, ami előírja, hogy mit kell esetleg egy múzeumnak csinálni. Habár szerintem ma rohamosan közeledünk egy olyan világ fele, ahol ezek ismét előtérbe kerülnek, de egyelőre nem itt tartunk. Én úgy gondolom, hogy ez pontosan így, ezért fontos elmondani, és a történelemből érdemes tanulni és leszűrni azokat a következtetéseket, amelyek a mai állapotokhoz vezettek. Talán ugye a gyerekeknek sem árt megtudni, hogy mi is történt akkor, és a fiatal generációknak. Én igazából azt, nekem egy érdekes személyes tapasztalatom volt, amikor a fiam megkérdezte tőlem, hogy apa, hogyha mi magyarok vagyunk, miért élünk Romániában. Ugye ez egy gyerek önként és őszintén fölmerült benne a kérdés, és akkor el kellett mondani neki, hogy hát ez tulajdonképpen mi is volt, és mik voltak az előzmények.
Egyéb iránt csak csendben jegyzem meg, és zárójelben így négy szem közt mondom el, hogy a gyermeknek az őszintessége az egy dolog, de sajnos, hogy a nyugati politikusok, akik sokkal okosabbnak tartják magukat, mint mi, többször meg kell magyarázni, persze. És ők sem értik, hogy is van ez.
Én ilyenkor azt szoktam mondani, bocsánat, hogy közbeszólok a nyugati kollégáknak, hogy nem mi költöztünk Romániába, hanem Románia költözött hozzánk, tehát így értsék meg valahogy, hogy terület fennhatóság csere történt, és ennek következtében él ma a jelentős magyar kisebbség Romániába.
Nem tudom megkerülni, és ha már annél a témánál tartunk, hogy kényes az én helyzete, a politikai hátteret sem. Ugyebár első látásra úgy tűnik, hogy harcban van az RNDS Maros megyei szervezet a városi szervezettel, olyan adok-kapok mérkőzés folyik. Na már most az ön helyzete is e tekintetben is igencsak különleges, mert hogy hát a Maros megyei múzeum igazgatójaként nem igazán mehet szembe a megyei tanácsot vezető RMDS elnök kell, de ugyanakkor tagja a városi szervezetnek. Mennyiben érzi magát különleges helyzetben, és hogy tudja kivédeni a pengeváltásokat, hogy ne az ön kerüljön célkeresztbe ennek az adókapok meccsnek kapcsán?
Hát ugye nem csak én vagyok ilyen helyzetben, vannak még más tanácsosok, akik intézményvezető, vagy akár körzetvezető is van, aki szintén intézményvezető megyei tanácsnál. Igazából én úgy látom, hogy mivel a szervezetnek van egy szabályzata, és ez a szabályzat, hogyha betartja mindenki, akkor ezek a viták elkerülhetők. Na most van egy megyei szervezet, annak van egy elnöke, ugye az utolsó szó a megyében politikai kérdésekben az ő hozzá tartozik, illetve a megyét irányító területi állandó tanácsnak a döntéshozása. Én ehhez képest annyit tudok mondani, hogy ha valami olyan történik, ami esetleg nem indokolt, akkor az érintett személy ezt kérje a kivizsgálását, kérje azt, hogy ha úgy érzi, hogy az őről a született döntés igazságtalan, akkor indokolják meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ez sem körzeti személyként, sem intézményvezetőként, aki minden nap dolgozunk a jogi kérdésekkel, hiszen legyen az közbeszerzés, vagy bármi más, ugye egyeztetünk a megyei tanács elnökével is rendszeresen, tehát én úgy gondolom, hogy ennek megvannak a megfelelő fórumai, azt persze nem tartom helyesnek, hogy ezt én nem tartanám, én nem tenném ezt meg az esetleges vitát a nyilvános térben, mert nem tesz jót az emberek lelki világának sem, de a szervezetnek sem. Nyilván ebben az esetben én azt mondom, hogy az a fontos, hogy az esetleges vitát azt rövidre kell zárni, le kell ülni, és meg kell beszélni, hogy mik a nézeteltérések, és hogyha erre nincs hajlandóság, akkor meg kell nézni, hogy ki a felelős ezért.
Csak hogy megint ott állunk, mint már korábban többször, hogy sajtóban mennek nyilatkozat, háború zajlik, és ilyen tekintetben, amikor kirobbant ez a legújabb adok-kapok a Marosvásárhelyi alpolgármester Makkai Gergely személye miatt, akkor én megkérdeztem ebben a műsorban Kelemen Hunor szövetségi elnököt is, hogy mit szól hozzá, hogy beavatkozik-e az országos vezetés ennek a botránynak, úgymond, vagy túl kemény a fogalmazás, nem is tudom, hogy mit mondjak, a csitításába, és határozottan kijelentette, hogy nem. Most viszont a legújabb fejlemények szerint mégiscsak az országos vezetésnek kell valamilyen formában állást foglalnia ebben a kérdésben. Elmérgesedhet-e a viszony, kihathat-e a jövőbe, kongresszusig kell-e várni, vagy mi történik? Mert SKT ülés az idén már több nem lesz.
Hát elvileg nem lesz, gyakorlatilag még lehet. Itt ugye a makkai alpolgármester úr esetében ugye az SKT-nek kell kimondani a végső szót, mivel hogy elővárosi előjáró és magasrangú tisztségviselő, tehát
sőt, szövetségi állandó tanácsnak
a szövetségi állandó tanács tagja. Én úgy gondolom, hogy ezt a kialakult vitát mindenképpen ott meg kell beszélni, és a szövetségi állandó tanács bírálja el úgy az alpolgármester úr érveit, mint az ellenérveket, és én nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket többet ne a sajtón keresztül, van ennek, megvannak a belső fórumok, ott meg kell értetni, ha valami olyan történt, ami ellenz, vagy káros a szervezetnek, vagy esetleg a nem a polgárok érdekeit képviseli, akkor ezt el kell mondani, és ott kell letárgyalni ezeket. Én bízom abban, hogy az év végéig ez lezárul, én is úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb nekünk arra koncentrálni, hogy tavasztól már valószínűleg javában fognak zajlani a kampány rendezvények a városba, városszerte, ugye, és hát Marosvásárhely az egy sokkal kényelmetlenebb esett minden politikai alakulatnak, ugye, hiszen itt évek óta, évtizedek óta regnál egy olyan rendszer, amit számos vád ér, és nem fejlődik ez a város, egyetlen megyeszékhely Erdélybe, ahol csökken a lakosság, elmennek a fiatalok, nincs fejlesztés. Ami fejlesztés történik, az valamilyenféle érdekeltség bizonyos köröknek, tömegközlekedés ugyanúgy van, évek, évtizede. Tehát rengeteg problémát lehet mondani, és van amivel foglalkozni, én azt tartanám fontosnak, hogy ne ezzel foglalkozzunk, vagy ne egymással. Ezt a vitát le kell zárni, és a szabályzat szerint tegyenek pontot a végére, foglalkozzunk azzal, hogy mi lesz Marosvásárhellyel, mi lesz a mi gyermekeinkkel, mert ha ezek az állapotok megmaradnak, akkor attól tartok, hogy az én gyerekeim is az elvándorlást fogják választani, még annak ellenére, hogy én egy olyan személy voltam, aki 5 év külföldi tanulmány után hazatértem, és azt mondtam, hogy a közösség és Vásárhely számomra fontosabb, de lássuk, hogy hova fejlődik, ha az elkövetkező választások nagy bukta lesz, úgymond, és ha nem lesz egy egyértelmű felzárkózás, nem lesz egy összezárás, akkor már pedig ez előrevetíthető, hiszen ugye az elmúlt 2 évben a városon belül nem tudom, hogy sikerült-e, vagy én nem érzékelem azt, hogy a magyar oldalon sikerült jelentős népszerűséget szerezni, és ugye ez a városi RMDS-nek szerintem ez kell legyen az elsődleges feladata most, hogy a tanácson belül is, a városvezetésen belül is kiharcolni olyan jogokat, olyan fontos dolgokban előrelépni, amelyek az előbb sorolt témákban, gazdaságfejlesztés, tömegközlekedés, tehát ezek évek óta állnak, visszafejlődnek, gyakorlatilag nem jönnek befektetők Marosvásárhelyre, rossz nyelvek szerint tudjuk, hogy miért, ugye a korrupciós vádak elültek itt Marosvásárhelyen is, de hát ez most egy országos jelenség, és az a kérdés, hogy ezzel mit fogunk kezdeni, mert ezek sokkal komolyabb problémák, és a közösség jövőjét, jövője szempontjából azt mondom, hogy ezekre kell koncentrálni.
Azaz, van tennivaló bőven, ne egymással foglalkozzunk.
Köszönöm,
hogy ezzel a fontos gondolatsorozattal zárta a beszélgetést. Nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem ennek, hogy befáradt a stúdióba, és sikeres.
Köszönöm a lehetőséget.